Szent tiszteletünk megáldása az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva énekeljük a 225. dicséretünk első versszakát. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Foglaljunk helyet, és a 236. dicséretünket énekeljük végig mind a 7 versszakával. Az első vers így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumának soron következő szakaszából, a 4. fejezet első 11 verséből.
Akkor a lélek Jézust a pusztába vitte, hogy az ördög megkísértse. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor a kísértő odament hozzá, és azt mondta: ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. Ő pedig ezt felelte: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ekkor elvitte őt az ördög a szent városba, oda helyezte a templom párkányára, és azt mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Az ő angyalainak parancsol felőled, és tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így felelt: viszont az is megvan írva, ne kísért az Urat, a te Istenedet. Ismét elvitte őt az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulsz előttem és imádsz engem. Ekkor azt mondta neki Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, Istenedet, az Urat imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok jöttek, és szolgáltak neki. Eddig Istenünk írott igéje, gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked az elmúlt hetet. Köszönjük, hogy életünk legapróbb eseményeinél is, nagyoknál is segítségül hívhattunk. Könyöröghettünk hozzád, mert soha nem küldesz el magadtól. Köszönjük a kapcsolatot, amelyre teremtettél, és hogy meg akarod újítani azt velünk napról napra. Köszönjük az igét, lelkünk kenyerét. Kérünk, adj mindig étvágyat iránta. Látod, Urunk, hogy a hála mellett mi mindennel van még tele a szívünk. Kérünk betegeink gyógyulásért, sáért. Add, hogy ne fáradjunk bele mások hordozásába. Kérünk az imádságban is kitartásért. Köszönjük, Úr Jézus, hogy benned tisztán láthatjuk az Isten elgondolása szerinti embert. Köszönjük, hogy lehet ellenállni ma is, nekünk is, a kísértéseknek. Kérlek, képesíts minket arra, hogy igét fegyverével mi is ellent tudjunk állni a minket érő lelki támadásoknak. Vértesz fel lelki fegyverzettel, igéddel, hittel, szent lélekkel. Bontsd le, Urunk, a mi okoskodásainkat, ellened emelt falainkat. Szabadíts meg minket bűnterhünktől, hogy megnyíljon a szívünk és szánk feléd, és embertársaink felé is. Kérünk, tégy minket először is a tieddé, azután pedig téged mindenkinél jobban szerető, szabadnak azonnal engedő, próbákban is hűséges tanítványaiddá. Teremtő édesatyánk, megváltó Úrunk Jézus Krisztus, nem akarjuk nélküled a semmit cselekedni. Téged akarunk imádni, és csak téged szolgálni. Add, Uram, hogy harcaink szabályszerűek legyenek, hogy megkaphassuk azt, amit te készítettél a téged szeretőknek. Most, amikor szólsz hozzánk, adj nekünk és a tanítónknak is figyelmet és szent lelket.
Édesatyánk, Szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 103. Zsoltár 3. verséből. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Amen. Az 512. dicséretünk 5. versét énekeljük. Szólj, szólj, én Istenem! Istenünk igéjét Jakab leveléből olvasom, a 4. fejezet 7. versének egy részéből. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntök mindenkit Isten házában, fiatalokat és idősebbeket egyaránt, és ha már ilyen sok református iskolába járó hittanos ül a padokban, hadd mondjak el egy történetet arról, milyen hittanórát tartottam néhány évvel ezelőtt. Körülbelül 2 éve lehetett, egy nem református iskolában, de a körülmények nem számítanak. Tartottam egy órát, és meggyőződésem, hogy erre az órára a gyerekek a mai napig emlékeznek. Dávid és Becsabé történetét kísértük nyomon. Attól a pillanattól kezdve, amikor is a király körülnézett palotájának tetejéről, meglátta a fürdőző Becsabét, egészen addig a pillanatig, míg ennek az asszonynak a férje, Úriás, Dávid parancsára meg nem halt. Többnyire kislányok vettek részt ezen a hittanórán, 5. kislányok. Hatalmas izgalommal hallgatták a történetet, néhol pirultak, néhol vihogtak, és még hónapokkal később is azt kérdezték, ugye ma is Dávid és Becsabé történetét fogjuk tanulni. Mit tanultam ebből az esetből? Azt, hogy a kísértésről szóló történetek szinte kivétel nélkül felvillanyoznak minket. Hiába tudjuk, hogy itt tulajdonképpen valami szörnyűséggel állunk szemben, alig várjuk, hogy halljuk a részleteket. Együtt dobban a szívünk a főszereplővel, amikor ismeretlen örömök ígéretét halljuk. Együtt sóvárgunk vele, miközben a lelkünkben titkos harcok dúlnak, és együtt bukunk el vele, és ha csak lélekben is, de megismételjük vele együtt a bűn nyújtotta élvezeteket. Hát ma a kísértésről fogunk beszélni, de semmiképpen nem úgy, mint ami vonzó. A kísértésről ma úgy fogunk beszélni, mint ami egyáltalán nem kívánatos, mint aminek a célja öröktől fogva ugyanaz. Az ördög azért kísért minket, hogy elszakítson minket az Istentől. Pál apostol mondta a galatáknak, egy levelében írta le a következő mondatot, el akarnak titeket szakítani tőlem. A galaták, az ott található gyülekezetek nagyon kedvesek voltak Pál számára. Ezek a gyülekezetek úgy jöttek létre, hogy Pál apostol sok-sok időn keresztül prédikált közöttük, beszélgetett velük, éjjelét, nappalát nekik áldozta. Nagyon kedvesek voltak számára ezek az emberek. És amikor elment, akkor jöttek mások, akik elkezdték hazugsággal tömni a galatáknak a fejét. Jól hangzó hazugságokkal. És Pál apostol szinte könnyek között írja a levelét, el akarnak titeket szakítani tőlem. Hát ugyanezt a mondatot Isten mindannyiunknak elmondhatja, amikor kísértés ér minket. Nagyon szeretlek titeket, de itt a kísértés, ami nektek tetszik, tudom, el akarnak titeket szakítani tőlem. A kísértés egyáltalán nem kívánatos. A kísértés rút, el akar szakítani Istentől, az élet forrásától, a békességtől, a boldogságtól, mindattól, aminek értelme van ebben az életben. Abban a történetben, igében, amit felolvastunk, három kísértés szerepel. Talán úgy is mondhatnánk, hogy a három legfőbb kísértés. A három legfőbb kísértés, ami megjelent Jézus életében is, és megjelenik a mi életünkben is. Ahhoz, hogy fel tudjuk venni vele a harcot, ahhoz, hogy ellen tudjunk állni, egy kicsit a mélyére kell hatolnunk, hogy megértsük ezeknek a kísértéseknek a lényegét, és rájöjjünk, hogyan lehet védekezni ellenük. Az első kísértést úgy lehetne összefoglalni egy mondatban, hogy miről szól. A mindennapi szükségletek jelentőségének túlértékelése. Hogyan kísértette meg az ördög Jézust ezzel kapcsolatban? Azt olvassuk, hogy 3 éves szolgálatának megkezdése előtt Jézus hosszabb ideig, mint egy 40 napig böjtölt. Miért volt erre szüksége? A válasz nagyon egyszerű. Jézusnak szüksége volt az erőre. Pontosan tudta, hogy milyen 3 év vár rá. Tudta, hogy amikor találkozik a zsidókkal, beszél a tömegnek, akkor ezeknek az embereknek a fejében azok a gondolatok motoszkálnak, hogy itt van valaki, egy erős, hatalmas ember, aki még csodákat is tud tenni. Hát adjon nekünk enni, éhesek vagyunk. És üzze el a rómaiakat, hiszen rabszolgák vagyunk. Jézus tudta, hogy ő az Isten országáról akar beszélni. Arról akarja meggyőzni őket. De ezek az emberek ilyen gondolatokat forgatnak majd a fejükben. Azt is tudta, hogy a tanítványai mit fognak szólni. A tanítványai ahelyett, hogy a legközelebbi munkatársai lennének. Ahelyett, hogy legjobban megértenék az ő üzenetét, arról fognak vitatkozni, hogy melyikük a legnagyobb. Hogy ki kapja majd a fő helyet, amikor Jézus eljön az ő országában. És azt is tudta, hogy mit fognak szólni a zsidók vezetői, a főpapok, a papok, a farizeusok, az írástudók. Tudta, hogy ezek az emberek egy pillanatig sem gondolkoznak el azon, amit ő mondani fog. Ők irigyek lesznek, gyűlölettel veszik körül éjjel és nappal. Tudta Jézus azt is, hogy szenvednie kell, tudta, hogy meg kell halnia. Hát ez a 3 éves perspektíva állt előtte. Hát ebbe belegondolni is félelmetes. De Jézus eltökélte, hogy ezt meg fogja tenni, értünk, mert szeret minket. De ahhoz, hogy ezt megtehesse, erőre van szüksége. Ezért ment ki a pusztába, ezért nem vett magához élelmet, ezért imádkozott éjjel és nappal, mert tudta, hogy erőt egyedül az atyával való együttlétből meríthet. Ha belegondolunk abba, hogy milyen lehetett Jézusnak és az atyának ez az együttléte, hogy mi hangozhatott el közöttük, akkor beleborzongunk, hogy igen, ez egy tökéletes kapcsolat. És micsoda felüdülés lehetett Jézus számára együtt lenni az ő atyával. Ezt a csodálatos atya-fiúi kapcsolatot akarta megzavarni az ördög, amikor így szólt, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Hát mit akart elérni az ördög? Tudta, hogy mint minden ember, Jézus is bizonyos szükségletekkel él együtt. Megéhezik, megszomjazik, pihennie kell, hát ilyenek vagyunk. 40 napja már nem evett Jézus. Hát biztos megéhezett. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Az ördög azt akarta, hogy ettől a pillanattól fogva Jézus ne az atya hangjára figyeljen, hanem saját gyomrának a korgására. Nem nagy dolog, önmagában nem bűn az, ha az ember éhes, és erre gondol, de amikor annak van itt az ideje, hogy az Istennel legyen együtt, akkor nem ráfigyelni, az már is győzelem az ördög részéről. Az ördög tehát a mindennapi szükségleteket akarta túlértékelni, arra akarta irányítani Jézus figyelmét. Hát hogyan kísért meg az ördög ezzel minket? Hát kezdjük azzal, amit itt az igében is olvasunk, hát az evéssel. Kedves férfi testvéreim, mi mindannyian haspókok vagyunk. Nem akarok általánosítani, lehet, hogy csak magamból indulok ki, de amikor én éhes vagyok, az úgy betölti a tudatomat. Amikor a feleségemmel elmegyünk valahova vásárolni, az nekem mindig hatalmas megpróbáltatás, mert nézd meg ezt is, nézd meg azt is, ez milyen jó lenne itt, ez milyen jó lenne ott, mi a véleményem ezekről, és én meg csak azt látom, hogy már elmúlt ebédidő, nem? És akkor néha a feleségem nagyon bölcsen elküld, hogy egyen valamit. Hát ugyanígy, amikor arra gondolunk, hogy de jó lenne most Bibliát olvasni, imádkozni, együtt lenni az Istennel, úgy, mint Jézus, akkor jön az ördögnek egy ilyen gondolata, mikor ettél utoljára? Hát nem úgy kellene, hogy előbb betöltöd ezeket a szükségleteidet, és majd utána tudsz figyelni friss aggyal az Istenre? És akkor elkezdi az ember az evést, és kimegy a fejéből, hogy Istennel is kellene foglalkoznia. Hadd mondjak egy másik kísértést. Talán nem mindenkinek jelent akkora kísértést az evés. Na de a kávé. Fel kell az ember, kávét. Addig én nem tudok elindulni, addig én nem működöm, amíg 2 deci kávé le nem ömlött a torkomon. Bibliaolvasás. Jaj, nem, most nem vagyok elég éber hozzá. Majd, ha megittam azt a kávét, és mire megittam, addigra már úton is vagyok a munkahelyem felé. Akkor már nem tudok elcsendesedni. Még egy mindennapi szükségletet hadd mondjak. Ezt a hölgyeknek inkább. Hogy nézek ki? Itt az idő, hogy olvassam a Bibliát. Na jó, de nekem el kell indulnom 4 óra múlva. Azt nézze mindenki a buszon, hogy kócos a hajam? Megmosakodtam rendesen? Nincsen sehol semmi probléma? Hogy ez a ruha jól áll rajtam? És illik a cipőmhöz? Most kicsit túlzásba viszem és parodizálom a dolgokat, ezt mindenki érzi, remélem. És tudom, hogy férfiak is szoktak hiúak lenni. De azért mégis ez inkább a nőkre jellemző. Ez is a mindennapi szükséglet része, ez is el tudja venni a figyelmünket Istentől. Hadd mondjak néhányat még. Beérek a munkahelyemre. Talán lenne még néhány percem, még nem kezdődött el a munkaidő. Most azt Istennel tudnám tölteni. Mi az első dolgom? Nézzük meg a leveleimet. Kapcsoljuk be a számítógépet, most nyugodtan el tudom olvasni. És a Biblia megint csak csukva maradt. 10 évesek. Ezt a játékot még lejátszom. Ezt már elkezdtem, itt most nem lehet abba hagyni. Ezt nem lehet elmenteni. Ezt még gyorsan le kell játszanom, majd utána. És hús, Isten megint eltűnt a gondolataim közül. Kezdődik a kedvenc sorozatom. Nincs videóm, nincs számítógépem, ez most kezdődik. Nem tudom eltenni az időpontját. De a bibliaolvasást igen. Ezek a mindennapi szükségleteink. És már csak egyet hadd mondjak a ti kedvetekért. A gyerekeknek mindennapi szükséglete a hangoskodás. Én úgy gondolom. Amikor egyszer mentünk haza a kislányommal, akkor volt 2 éves, ha jól emlékszem, mentünk fel a 2. emeletre. És mielőtt elindultunk volna, megkértem, hogy most próbáljunk meg néma csöndben felmenni. Ne zavarjunk másokat. És Adél elindult néma csöndben. És az 1. emeletnél súgott nekem valamit. Apa, kezd felhangosodni a szám! A gyerekeknek is szükségletük a hangoskodás. Nagyon örülök, hogy ti most ezt kordában tudjátok tartani. Hogyan lehet kivédeni ezt a kísértést? Hát Jézus szerint egyrészt tudatosítanunk kell, hogy vannak a mindennapi szükségletek, és vannak a lelki szükségleteink. És mind a kettőnek a betöltésére szükség van, de a lelki szükségleteknek mindig fontosabbaknak kell lenniük. Ő ezt így fogalmazta meg, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Tudatosítsuk ezt az értékrendet. Ne hagyjuk az ördögnek, hogy a mindennapi kis dolgainkat fontosabbnak mutassa be, mint azok valójában. Lépjünk át a második kísértésre. Ezt így lehetne összefoglalni. A különleges bánásmód iránti igény felébresztése. Megint kezdjük Jézus esetével. Hogyan kísértette meg őt az ördög ezen a területen? Most dicsértelek meg titeket, egy kicsit maradjatok csendben. Köszönöm. Először is úgy tett az ördög, mintha elfogadná azt, amit Jézus az előbb mondott. Mintha elfogadná, hogy Isten az első. Isten szolgálni kell. És ennek a jeleként elvitte őt a jeruzsálemi templomba. Hát a jeruzsálemi templom Isten jelenlétének, az Isten szolgálatnak a legfőbb szimbóluma. Jézus odaállította a párkányra. Igen, Jézus, te szolgálod az Istent, ez a te életcélod, mindent odaadsz ezért. Elismerem, hogy igazad van. De, és itt jön a kísértés, arra való tekintettel, hogy te az Isten fia vagy, és azért, mert annyi különleges szolgálatot hajtasz végre, azért mégiscsak kérhetnél valamit az Istentől cserébe. Különleges bánásmódot. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged. Azért neked nem kell ugyanúgy élned, mint minden embernek, akik a két lábukon járnak, és a lépcsőn mennek le, amikor a templom párkányáról haza kell menniük. Te le is ugorhatsz, és mehetsz úgy tovább. Te kérhetsz más dolgokat is az Istentől, különleges bánásmódot, hogy ne legyél soha beteg, hogy mindig legyen tele a pénztárcád. Ezt mind kérheted az Istentől, hiszen te az Isten fia vagy, és őt szolgálod, neki adtad az életedet. Különleges bánásmódot igényelsz. Hogyan kísért meg az ördög minket ugyanezzel? Hát nekünk is azt mondja sokszor, hát mi az, egy sapka leesett. Nekünk is azt mondja az ördög, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, őt szolgáljuk, nem akar ő ettől eltéríteni minket, de azért mi is érezzük magunkat olyan szinten különlegesnek, és nyújtsuk be a számlát Istennél. Azért kevesen vagyunk keresztények, nem? Azért mi mégiscsak előállhatunk kérésekkel. Uram, add meg, hogy nekem olyan kivételesen jó képességeim legyenek. Hogy okosabb legyek a környezetemnél. Hogy ügyesebb legyek. Ne úgy, mint a másik gyerek, aki mindig bukdácsol. Nekem hadd menjen jobban. Hadd menjen könnyebben a verstanulás. Meg a matematika. Meg az egyetem. Hadd menjen jól a munka. Hogy ott sikereim legyenek, hogy felnézzenek rám, hogy ne úgy nézzenek rám, mint a többségre, hogy hát ez is csak azért jön be, mert kell neki a pénz, hanem hogy én ezt szívvel, lélekkel csinálom, és fontos, amit elérek. Legyek különleges, adjon nekem Isten egy olyan férjet, feleséget, aki tényleg egy igaz gyöngy. Ne járjak úgy, mint sokan, hogy nincs is férjük, feleségük, vagy hát amilyen van, az meg miért van, hanem nekem legyen egy igaz gyöngyöm. Kérhetem, nem? Uram, kérhetem azt is, hogy olyan egészséges legyek, nem? Hogy ezért úgy legalább 70-80 éves koromig ne kelljen fél évente bemennem a kórházba valamivel. Kerüljenek el a nagyobb megpróbáltatások. Hát ez a különleges bánásmód. Figyeljük meg az imádságainkat. Én azt gondolom, hogy sokszor ezt szoktuk kérni Istentől, amit most felsoroltam, hogy ilyen különleges bánásmódban részesíts engem. Nem biztos, hogy hozzátesszük, hogy mindezt megérdemeljük, mert lám téged szolgálunk, de azért igényünk van rá, hogy Isten különlegesen bánjon velünk. Amikor történik egy hívő emberrel valami rossz, mondjuk elüti egy autó, vagy viszonylag korán meghal. Sokszor hallom azt a mondatot, hát pont vele történt ez, pedig hát ő ott volt minden vasárnap a templomban. Hát az egész gondolat mögött az van, hogy pedig ő nem ezt érdemelte volna. Az Istennek máshogy kellett volna rá odafigyelnie. Hogyan lehet kivédeni ezt a kísértést? Hát megint csak nézzük, hogy mit mondott Jézus. Ugye Jézus szerint Isten, az Atya nagyon szereti minden egyes gyermekét. Nagyon-nagyon szereti. Efelől ne legyen kétségünk. De afelől se legyen kétségünk, hogy nem élhetünk vissza Isten szeretetével. Ugye sok gyerek megpróbál visszaélni a szülei szeretetével. Ugye, anya, te nagyon szeretsz engem, hát ne büntess meg. Igaz, hogy most megérdemelném, de most hízelgek kettőt, hármat, talán még el is mosogatok, ugye akkor nem büntetsz meg. Neked ez lehetetlen, te szeretsz. Hát hívő emberekként ne is akarjunk visszaélni az Isten szeretetével. Viszont meg van írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. És a harmadik kísértés, amivel az ördög megkereste Jézust, a dicsőség iránti vágy elültetése. Hogyan történt ez Jézus esetében? Elvitte őt az ördög egy magas hegyre, megmutatott neki mindent, mindent, amiről úgy gondolta, hogy Jézus vágyik rá, a világ összes országát, annak dicsőségét. Ugye Jézus, te ezt meg szeretnéd szerezni? Ha nem is magadnak, de a te atyádnak. Meg szeretnéd szerezni ezeket az embereket, nem? Az értelmüket, a szívüket, az egész életüket. Szeretnéd, ha téged követnének, nem? Én megadhatom neked. Nem kell 3 évig szenvedned itt össze-vissza. Másnak nem is menne, csak neked, de neked menne? Elég annyi, hogy leborulsz és imádsz engem. Hát mekkora dicsőség! Nem esne jól Jézusnak mindez? Gondolta az ördög. Egy pillanat az egész, és a küldetés teljesült. Jézus megszerzett mindent. Hát nem úgy, ahogy elő volt írva, de sok mindent megszerzett volna. A dicsőség vágy, ezt csak te tudod, de neked megy könnyen. Hogyan kísért meg minket az ördög? Hát mi is vágyunk a dicsőségre. Nagyon vágyunk a dicsőségre. Lehet, hogy nem akarunk a világon a legjobbak lenni valamiben, de a környezetünkben nagyon szeretnénk kitűnni. Szeretnénk talán mi a legokosabbak lenni a környezetünkben. Manapság az a divat az iskolában, hogyha valaki nem tanul, ha nem érdeklődik semmi iránt, ha csak úgy el van, mint a befőtt, ha lejár valahova a barátaival, mondanak néhány butaságot, kicsit bunkó hangnemben, hát ez a divat manapság, de azért vannak olyanok, akik azt mondják, hogy azért mégiscsak többet érez, ha okos vagyok, nem? Ha érdeklődöm a dolgok iránt, ha felfogom a dolgok jelentőségét, ha vág az agyam, ha mindenre tudom a választ, ha tudom irányítani az életem, ha a tudásomat hasznosítani tudom, olyan jó lenne, ha én lennék a legokosabb a környezetemben. Ha már valaki eléri a 20 éves kort, akkor kezdi mindezt belátni. Szükségünk van a tudásra. És hogy kiválhatunk vele? Milyen jó lenne, hogyha mások mondogatnák rólam, hogy hát igen, én is szeretnék olyan okos lenni, mint ő. Vagy szeretnék kiválni a szépségemmel. Nem is csupán a szépségemmel, a vonzerőmmel. Ez is nagyon fontos. Ez már a 10 éveseknek is nagyon fontos. Talán nekik a legfontosabb. Vegyenek észre. Mindenki vegyen észre engem. A tekintetek forduljanak felém, hogy engem nézzenek, akár lopva, akár nyíltan, de legyek egy vonzó személyiség. És ez megmarad nagyon sokáig, nagyon-nagyon sokáig, az ember életének végéig, én azt gondolom. Vannak kegyesebbnek tűnő dicsőségvágyak is. Legyen nagyon hasznos a munkám. Nem miattam, másokért. és ismerjék el, hogy én mennyit tettem a közösségért, mennyit tettem másokért. Ez is mind dicsőségvágy. Egy most már nyugdíjas lelkésztől hallottam egy régi gyerekmondókát, illetve egy gyerek imádságot, amit a gyerekek templomba menet mondtak el. Ez az imádság, ez így hangzott, szent házadban megjelentem, én Istenem, áldj meg engem. Lehet, hogy valaki hallotta már. És szintén tőle hallottam, hogy a gyerekek ezt sokszor hogy fordítják át. Véletlenül persze. Bejönnek a templomba, szent házadban megjelentem, én Istenem, dicsérj engem. Tettem valami jót, nem uram? Én eljöttem a te házadba, a másik nem. De én eljöttem, odaadtam neked az időmet. Nem tanultam. Na jó, ez nem áldozat. Nem néztem mesét. Ez már valami? Istenem, dicsérj engem. Annyira bennünk van, hogy tűnjünk ki a környezetünkből. Még Isten is dicsérjen minket. Hogyan lehet szembeszállni ezzel a kísértéssel? Jézus leszögezi, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Vagy Istent követjük, vagy az ördög sugallatára, tulajdonképpen az ő akaratát valósítjuk meg, és saját vágyainkat követjük. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Jézus meg is mondta a sátánnak, távozz tőlem, sátán, mert meg van írva, az Urat a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Csak neki szolgálj. Tehát ez a három kísértés, ami Jézust érte, és minket is ér, a mindennapi szükségletek jelentőségének a túlértékelése, a különleges bánásmód iránti igény, illetve a dicsőségvágy. És befejezésül hadd idézzek egy filmből, amit nem olyan régen láttam. Ez egy akciófilm, elhangzott benne egy tanulságos mondat. Ez a mondat így hangzik, mi nem tárgyalunk. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy természetesen az amerikai elnök mondta ezt a mondatot, természetesen terroristák is voltak a filmben, és a végén happy end volt, sikerült legyőzni a terroristákat. De ez a mondat ragadta meg a figyelmemet, hogy mi nem tárgyalunk. Nehogy előálljon olyan körülmény, hogy leállunk beszélgetni ezekkel az emberekkel, mert annak a vége biztos, hogy valami rossz lesz. Fogadjuk meg ezt a mondatot. Ne tárgyaljunk az ördöggel. Ha valaki elkezd tárgyalni, abból bukás lesz, mert először meghallgatom a kísértést. Aztán elgondolkozom rajta. Latolgatom, érvelek. Mi szól mellette, mi szól ellene? Aztán megszeretem, de jó lenne. És amikor már eljutunk idáig, akkor addig-addig növekszik bennünk a vágy, míg végül engedünk a kísértésnek. Mi nem tárgyalunk. Tehetnék oda egy kérdőjelet is a végére. Mi nem tárgyalunk? És hadd tegyem oda a felkiáltójelet. Mi nem tárgyalunk. Jakab így fogalmazta ezt meg. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jézust elhagyta az ördög. És azt olvassuk, hogy jöttek angyalok, és szolgáltak neki. Ha mi is kitartunk a kísértésben, akkor utána mindig megtapasztaljuk ennek az örömét, mert kitartottunk Isten mellett, és a vele való együttlét mindig sokkal több eredménnyel jár számunkra. Kívánom mindannyiunknak, hogy ne tárgyaljunk, hanem álljunk ellene az ördögnek, és elfut tőlünk. Amen. Isten igéjére válaszolva az 511. dicséretünk harmadik versét énekeljük el. Minden múló perc hozzád visz közel, kegyelmed űzi kísértőmet el. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te utadon járhatunk, azt tehetjük, amit te mondasz, és a végcélünk a menny dicsősége, az Istennel való együttlét, teljes együttlét. Urunk, te látod, hogy mennyi kísértéssel kell szembenéznünk, milyen agyafurt módon próbálja az ördög elvonni a figyelmünket te rólad, hogy ne benned lejjük örömünket, hanem bármi másban. Nem akar ő a legrosszabb dolgokra rávenni minket, elég, ha csak elvonja a figyelmünket te rólad. Urunk, bevalljuk neked, hogy mi sokszor nem is vesszük észre, hogy kísértés alatt állunk, sokkal leleményesebb nálunk az ördög. Te látod, hogy milyen gyengék vagyunk az ellenállásban, és milyen sokszor elbukunk, milyen sokszor okozunk neked szomorúságot, és nem csak neked, hanem önmagunknak is. Köszönjük neked, hogy most tanítottál minket a kísértés felismerésére, ellenállásra. Köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmed által megmaradhatunk a te utadon, és élvezhetjük a veled való együttlétnek az örömét. Kérünk add, hogy mindig te legyél a szemünk előtt, és ha észrevesszük a kísértést, akkor akárcsak Jézus, hadd rohanjunk azonnal te hozzád, és az lehessen az első kérdésünk, hogy te mit szólsz hozzá, mit ír erről a Biblia. Urunk, nagyon kérünk, őrizd meg a te utadon, őrizd meg kicsiket és nagyokat egyaránt, vezess minket önmagadhoz. És köszönjük neked, Urunk, gyülekezetünk minden egyes tagját, köszönjük azokat, akiket megáldottál sokféle áldással ezen a héten. Kérlek, add meg, hogy hálás legyen érte a szívük, és ne önmaguknak tulajdonítsák. Köszönjük, amikor valami nehézség támadt, és te odaálltál mellénk vigasztalóul. Kérünk, Urunk, hogy ezért is hadd lehessünk hálásak. És kérünk, hogy áld meg jövőhetünket, hogy a te dicsőségedre élhessünk minden nap. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.